Mennyei Atyánk, add meg nekünk, hogy valóban a földi útunkon megtapasztalhassuk a Te kegyelmed erejét, és buzgóságos szívvel tudjuk megismerni a Te akaratodat, hogy sok nehézségen kell átmennünk, és sokszor az életünkben megtapasztaljuk azt, hogy milyen törékeny a mi életünk, és annyi minden változik, annyi minden átalakul, akár körülöttünk, vagy akár bennünk, és sokszor a testi egészségünket is elveszítjük. Add meg nekünk, hogy az egészség, amely szépen kifejezi a teljességet, a benned való hit által mégis a miénk legyen, annak ellenére, hogy oly sok mindenben töredékesek vagyunk. Így kérjük, hogy fogadd most kedvesen a mi szívünket, és eléd hozzuk életünk valóságát, testi-lelki nyomorúságainkat, erőtlenségünket, betegségeinket. Te szállíts fel a mi könnyeinket, és adj nekünk lelki eledelt, hogy megerősödve életünket tudjuk folytatni. És ments meg bennünket a kétségbeeséstől, a hit reményével, adj nekünk tehát élő, eledelt lelki táplálékot. Amen. Lukács evangéliumából olvasom Istenünk igéjét. Mégpedig a 4. fejezetből. A 4. fejezetből, a 40. verstől a 44. versig. Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét és meggyógyította őket. Ördögök is kimentek sok emberből, és ezt kiáltozták. Te vagy az Isten fia. De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre, de a sokaság megkereste őt, oda mentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik, a többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldette, és hirdette az igét Júdea zsinagógáiba. Jézus és az ember állandó témák, mert hogy Jézus Krisztusnak az evangéliumát és személyét igazából úgy ismerhetjük meg, ahogy ő az emberekkel találkozott. Van egy ideális kép, amit mi tarthatunk az Isten fiáról, az, hogy magasztos, az, hogy dicsőséges, az, hogy ő maga a tökéletesség. Hogyha Jézusról beszélünk, akkor körülbelül ezek a fogalmak juthatnak eszünkbe. Ő az, akinek van hatalma mindenek felett. Ő ugye az Isten fia. És amikor ezeket a szavakat, vagy gondolatokat így gondoljuk magunkba, akkor úgy érezzük, de hát hol vagyok én? Ő hozzá képest, és az életem, a gondjaim, a bajaim, éppen a betegségeim, ahol éppen én tartok. És amikor ebbe belegondol az ember, akkor kell elővenni az evangéliumokat, és láthatjuk azt, hogy Jézus az evangéliumok leírása szerint egészen közel van a hétköznapi emberhez. Egészen közel van, úgymond, a beteg emberhez is, aki nyomorúságban van. Mert Jézus az evangélium leírása szerint megtalálható, hozzá el lehet menni, lehet vele beszélni, és lehet tőle kérni. Azt hiszem, hogy a mai ember számára is ezek azok, amik fontosak. Megtalálható legyen Jézus abban az alkalmas időben, amikor én keresem. Tudjak vele beszélni. Ezt olyan értelemben használom ezt a kifejezést, hogy kapcsolatba lépni vele. Ha nem is úgy, mint akkor, hiszen nem test szerint van jelen az életünkben most. De kapcsolatba kerülni vele, azt mondja a Szentírás, hogy ugyanúgy lehetséges. Sőt, még inkább lehetséges, mert tértől és időtől látszólag függetlenül is nem szükséges az most nekünk, hogy testileg lássuk őt. És ő vele mégis kapcsolatba kerülhetünk. És kérni tőle. Kérni tőle mindazt, amire szükségünk van. A szenvedő ember mit kér? Őszinte a szenvedő ember. A szenvedő ember nem beszél mellé, és nem mondja azt, hogy nem mondja azt a kérését, amit igazából ő nem kérne, hanem csak udvariasságból kér valamit, mert mégis. Nem mondom ki, hogy mit akarok igazából, mert azt nem merem kimondani, hanem valami mást mondok. Mert talán úgy érzem, hogy most nincs itt ennek a helye, az ideje és az alkalma, és sokszor szoktunk mellé beszélni, ugye? Nem mondjuk igazából, hogy mi van a szívünkben, a gondolatunkban. A szenvedő ember nem ilyen. És hogyha valaki jár meg kórházba, vagy látott szenvedő embert, akkor tapasztalja ezt, hogy a szenvedő emberek élesen tudnak őszinték lenni, és nyersek tudnak lenni. Mert elérkezik az a pont, amikor már nem tartjuk magunkat, ugye? Amikor már kimondjuk azt, amit érzünk, amire igazán szükségünk van, és a szenvedő ember, aki már keresi a megoldását, az életének a megoldását, az igazából egy valamit nem szeret. Az, hogyha feltartják őt, hogyha nem tudja, hogy az idejét rabolják, hogyha olyan dolgokkal kell neki törődni, amivel úgy érzi, hogy elveszik tőle az életéhez való esélyt, mert időbe kerül minden egyes pillanat, és minden egyes pillanat, amit nem használunk ki azért, hogy meggyógyuljunk, a szenvedő ember számára az még kétszeresen nagyobb szenvedés is. Hogy olvassuk itt? Napnyugtakor mindenki hozzávitte különféle bajokban szenvedő betegeket. Napnyugtakor. Hát akkor, amikor már Jézus már kicsit talán békén kellene hagyni, nem? Hát napnyugta van. Későre jár már. Most már nem megyünk el senkihez. Mert ilyenkor már vigyázunk egymásra is. Mindenki kicsit a magánéletére, ugye? De a szenvedő ember az napnyugtakor is megy, és oda viszi az ő baját. És Jézusról pedig nem olvassuk azt, hogy ő kitette azt a táblát, hogy most már záróra van. Most már nem lehet jönni. Nincs ügyfélfogadás. Vagy most nem érünk rá erre. Nem tudunk foglalkozni azokkal, akik nyomorúságban vannak. Hanem azt olvassuk, hogy ő pedig mindegyikükre rátette a kezét. És meggyógyította őket. Azt hiszem, hogy azoknak az embereknek, akik ott napnyugtakor ott álltak Jézus előtt, és úgy mentek oda, hogy van egy remény sugár az életünkben, hogy ő meggyógyíthat bennünket, mert hallottuk, hogy neki csodatevő ereje van. És ők vették a fáradtságot, és nagy tömegben indultak el, és mentek oda azoknak az embereknek az az érintés, az egyben az elfogadás is volt. Milyen sokszor azt éri át az ember, hogy amikor beteg vagyok és keresem a megoldást, az, akiknek hatalmukban lenne arra, hogy engem meggyógyítsanak, vagy legalábbis úgy megyek oda, hogy reménykedem bennük, hogy ők majd meg tudnak engem gyógyítani, sokszor idegenül érezzük magunkat ebben a helyzetben. Azokkal szemben, akik úgymond gyógyítanának bennünket. És sokszor nincs meg ez az érintés. Ez a kontaktus. Az, hogy mi valóban találkozunk, és itt pedig számomra az, hogy Jézus rátette a kezét, ebben a gyógyításnak egyik módját láthatjuk, ugye kézrátétellel gyógyított, hogy rátette a kezét, megérintette a beteget, vagyis személyesen találkozik a beteggel. És ebben benne van az, hogy mint egy, persze most szimbolikusan értem, ez önmagából ad. Abból az erőből, ami benne van. Önmagából ad, és ehhez szükség van arra, hogy én akár engedjem, hogy megérintsem, én egészen közelébe kerüljek, személyes közelségbe kerüljek vele, mert csak úgy tud érinteni. Ebből csak annyit akarok kiemelni, hogy a Jézus gyógyításainál a nagy százalékban így történik a gyógyítás, hogy érint. Aztán van olyan gyógyítás, amikor csak szól, hogy megesz. És távolról, nagy távolságból is, áthidalva is, úgy is meggyógyít valakit. Tehát történhet ez érintéssel, de történhet ez távolságból is, hogy nem érzem úgymond azt az érintést, de Jézus szavára mégiscsak meggyógyulok. Jézus szavára a bennem zajló események, a bennem zajló betegség, az én életemnek a nyomorúsága változni kezd. És azt hiszem, hogy a mostani korszakban az emberek ebben az állapotban vannak, hogy a Jézus szavának gyógyító erejének a hatalma alatt vagyunk. És ezt jobban, és egyre jobban kell, hogy átéljük és megtapasztaljuk, és közben azért ott van az ő áldó keze, ami életünk felett, és igenis, ha napnyugta van, akkor is jó elmenni minden nap ahhoz a Jézushoz, mert minden napnak megvan a maga terhe. Minden napnak, minden életszakasznak és életutunknak megvan a maga nehézsége. És itt most a gyógyítást átvitt értelemben is használom, hogy szükségünk van nekünk tisztulásra. Mert a gyógyulás az valamilyen szinten tisztulás. Valamit, ami engem megbetegített, valami, ami az én szervezetemben rossz irányba halad, valamit, amit én összegyűjtöttem egy életen át, és most pedig ott hordozom magamban, attól a léleknek az orvosa meg tud szabadítani úgy, hogy az okot szünteti meg. És azt hiszem, Jézusnál ez volt az, ami másik nagyon fontos dolog, hogy a Jézus gyógyításaiban azért mindig ott voltak a kérdések, és akarsz-e meggyógyulni. A hitre rávezeti az ember. Akarsz-e meggyógyulni. És az, hogy a belső okra rávezeti, vagyis a személyes életünkbe vezet be bennünket, mert amikor akarsz-e meggyógyulni, ebben a kérdés mögött ott van az életem. Ki vagyok én most? Kinek tartom magamat? Jézussal szemben én most milyen választ adok? És ez akarsz-e meggyógyulni erre? Ugye nekem kell válaszolnom. Nekem kell még megtennem egy lépést a gyógyulásom érdekében. És mindig vannak ilyen lépések, amit meg kell tenni. És ezek mindig olyan nehezebb, kis lépések. Tenni azért még keresni. Megtenni a kis lépést, hogy akarsz-e még meggyógyulni. És tudjuk azt, hogy ez az akarat is olyan, hogy nem görcsösen kell akarni. Most értsük jól. Mert az, amikor azt mondom, hogy akarom, Uram, hogy meggyógyíts engem, abban ott van egyfajta átadás is már önmagamnak. Nem az a görcsös akarás van bennem, hogy hát én minden áron most, ha kell, hatodik a szakad, meg fog gyógyulni. Mert sokszor azt mondják, hogy ez is lehet akadálya a gyógyulásnak. Hogy a túlzott akarás, amikor az ember annyira akar, és nem tudja elengedni a betegségét, pont ezáltal belekapaszkodik abba a betegségbe, hogy annyira arra fókuszál, hogy most beteg vagyok, és most meg akarok gyógyulni, és belekapaszkodom abba a betegségbe. És valahogy Jézus, amikor azt mondja, hogy hiszed-e, hogy meggyógyulhatsz, akkor kiemeli őt ebből a betegség tudatból. És oda viszi a tiszta hit talajára, és mint egy önmagához kapcsolja. És ez az a hit, amire szükségünk van. Jó az akarás és a szándék, az elhatározás, de jó az, amikor a saját akaratunk is úgymond megtisztul, és lelkivé tud válni, és lelkileg tudjuk elpengedni önmagunkat, mert ez az akarom, hogy meggyógyuljak, ez mit jelent? Megengedem Istenem, hogy te cselekedj az én életemben. Megengedem Istenem, hogy kivezessél engem ebből a betegségből, ami bennem van. Átengedem az én életem fölött a te hatalmadnak azokat a területeket. Önmagamat átadom neked. Ezt pedig egy görcsösen akaró ember nem tudja megtenni, mert mindent önmagának akar, és önmagáltal akar mindent meggyógyítani. És kijönni ebből a dologból. És mások pedig azt mondják, hogy nagyon fontos az, hogy önmagunkat is le tudjuk tenni. Egy betegség kicsit arra figyelmeztet ti az embert, hogy mulandóak vagyunk. Ugye? Mulandóak vagyunk, hogy oly rövid az élet, és annyira törékeny. És amikor önmagunkat letesszük az Isten kezébe, akkor valahol, amire a betegség rámutat, azt megtanultuk. Letettem magamat az Isten kezébe. Mert tudom, hogy előbb-utóbb úgy is le kell tennem, ugye? De minden áron meg gyógyulni akaró ember ragaszkodik 10 körömmel. és nem tudja az életét letenni, viszont a Krisztusban meggyógyuló ember bízik Istenben, és leteszi az életét, és szabaddá válik önmagától, egyben a betegségétől és a félelmétől is, és már ez önmagában is gyógyulás. És eszembe jut a dánieli történet, amikor a tüzes kemencébe ugye beteszik őket, és akkor azt mondják, hogyha ugye megszabadíthat bennünket Isten, de ha nem tenné is, akkor is ő benne bízunk. És ez is még egy lényeges pontja talán a gyógyulásnak, hogy az ember lelkileg meggyógyul, amikor Krisztussal van, mert fölismeri azt, hogy de ha nem tenné is, most furcsán hangul, ha nem úgy történne mégis, akkor is nála vagyok. És a végső nagy gyógyulás, vagy egészség azért ott van, mert úgy válok egészszé, hogyha ezt a szép magyar szót kiterjesztem erre, hogy az Istennel való egységemet megtaláltam. És ebben lehet, hogy pont a betegségem, a nyomorúságom volt az, ami teljessé tett engem. Pont ezáltal leltem meg az én egészségemet, hogy volt egy nyomorúságom, ami napnyugtakor is oda vezetett Jézushoz, és tudtam kérni. Rá tudtam döbbenni az életem mulandóságára. És rájöttem arra, hogy mire van szükségem, mert a szenvedő ember őszinte. És rájön arra, hogy mi a fontos az életben. És rájön arra, mi a fontos a beteg ember, az élet. És a betegség az mindig az életre mutat, mert az életemért harcolok. És valamilyen átvitt értelemben az életre segít bennünket, persze erre akkor nem így gondolunk, mert az életünk van bajban. És akkor, ha Krisztushoz megyünk, akkor viszont megleljük az életet. Milyen érdekes párhuzam. Életből életre juttat bennünket Krisztus. A mulandón megtanuljuk az örökkévalót. És erről szól igazából a földi életed. A földi életünk, hogy a mulandó dolgokon mi megtanuljuk lépésről lépésre az örökkévaló dolgokat. Szeretni, tisztelni, befogadni, és azokat az értékeket. Mert amikor innen elmegyünk, ebből a földi világból, akkor az örökkévaló világba megyünk át. És amit itt megtanultunk, amit itt építettünk, amit itt elvetettünk, az oda át fog kisarjadni. És ott fogunk aratni. Ilyen értelemben gyógyított tehát Krisztus. Nem erre az életre gyógyított, hanem az örökké való életre. Gyógyította meg azokat az embereket, akik hozzájöttek. Tehát a gyógyulás, amit ő adott, Krisztus gyógyulás, az nem csak testi volt, hanem lelki is. És akit ő meggyógyított, az még ha meghal is él. És így jön az igazi egészség, az igazi megtartatás. Adja meg Isten nekünk, hogy így tudjuk az életünkben tapasztalható nyomorúságokat, nehézségeket, szenvedéseket átfordítani, hogy javunkra váljon mindaz, ami velünk történik, és erről fogunk majd hallani bizonyságtételt is. Most egy rövid imádsággal zárjuk el ennek a igemagyarázatnak a részét, és utána átadom a szót. Mennyei édesatyánk, te ismered szívünket és lelkünket, látod, hogy milyen sokszor elbizonytalanodunk, és egyedül vagyunk, főleg akkor, amikor talán nehézségbe jutunk, és túl nagy az akadály, amely előttünk van. Te ismered az embert, amikor beteg, amikor nyomorúságban van, amikor bajban van, amikor hozzád kiállt, amikor segítséget kér és vár. Köszönjük, hogy oly sokan megtapasztalták a segítséget, és ma erről hallhatunk, hogyan érkezett meg a segítség, milyen úton, módon jött meg a gyógyulás, és milyen lelki utat kell bejárni egy embernek ahhoz, hogy mindezt átélje és megtapasztalja. Kérjük, hogy gyógyítsd a mi lelkünket és a mi testünket, add, hogy mi bizonyságtételen keresztül is megérezhessük és megláthassuk a te kegyelmednek munkálkodását itt. És add, hogy tudjuk a mindennapokban mi is igényelni, és megélni mindezt, amikor velünk történik, amikor nekünk kell megállnunk, és nekünk kell legyőznünk az akadályokat. Így kérjük, hogy légy most itt jelen ebben a bizonyságtételben is, és szenteld meg a mi gondolatainkat és érzéseinket. Amen. akkor átadom a szót. Nem tudom, hogy felvehetjük a bizonyságtételt, mert jó, akkor bekapcsolva hagyom azt. Akkor,
igen.
Persze. Oda?
Ami hát nagyon ide illik ehhez a én bizonyságtételemhez, és ezt szeretném először felolvasni, és utána térnék rá a gondolataimra. Túlmezei Erzsébet mély barázdák. Mély barázdát szánt mestered, mélyebben hasít ekéje, több fájdalmat juttat neked, több áldást is rejt beléje. Mert a sebzett tépett földbe legdrágább magvát hullajtja, s a kizsendül üdezölgye öntözgeti, ápolgatja, sarjad, gyökere a földben csuda mélységeket ér el, és amikor szárba szökken, dúsgazdag gyümölcsöt érlel. Rádöbbensz a nagy titokra, hogy a legfájóbb gyötrelem a legszebb áldást hozza, sose sejtett áldást terem. Azzal kezdeném előjáróban, hogy ez a betegségem 2006 tavaszán kezdődött, és mielőtt az én gondolataimat mondanám, engedjék meg, hogy ezt röviden az én betegségemet megírtam. A kislányom kérésére, mert mondta, hogy mami, ezt meg kell neked írnod, hogy minél többen olvashassák. És van egy ilyen csendes percek, állíthatok az év minden napjára, többek között nekem, ez a vezérfonalom a mindennapokhoz. Ezt olvasom, és ebben minden áhítathoz, én nem történetek, mondom, áhítathoz van egy igen. És megjelentették ezt az én áhítatomat, 2009. május 9-én jelent meg, és milyen érdekes, hogy ugye május 9-e más vonatkozásban a győzelem napja, és ezt is nevezhetjük bizonyos értelem, hát győzelemnek. Tulajdonképpen annak ellenére, hogy ez egy nehéz harc, amin végig kell menni, de én úgy gondolom, hogy mivel az utolsó előtti stádiumban voltam, tényleg a haláltorkában voltam, és az Úristen engem kimenekített, és most is 2010. augusztus 31-én került sor egy második műtétre, csak ez nem volt olyan súlyos, de ez is altatásban történt, tehát megvolt a lehetősége arra, hogyha magához szólított, szeretett volna szólítani, akkor ezt megtehette volna. És ugyanúgy hajnali 2:30-kor felébresztett a Szent Lélek, mert persze hát az ember, ugye emberből vagyunk, és persze, hogy ideges voltam, azért egy kicsit féltem is, és kimentem a fürdőszobában hajnali 2:30-tól 5-ig, és imádkoztam, és ugye a saját gondolataimat mondtam, hogy hát drága jó atyám, én nagyon szeretlek téged, én még élni szeretnék, még szolgálni szeretnék itt a földön, és hát a szolgáló lányot szeretnék lenni még sokáig, de mindig hozzá tudtam tenni azt, hogy legyen meg a te akaratod, és akkor meg elmondtam a mi atyánkot, és akik kedvesek voltak számomra, azokkal SMS-ben tudattam velük a műtét időpontját, és 5 órakor lefeküdtem, de hát így is számomra az a 2 óra az úgy elsuhant, mintha csak egy 1/2 óra lett volna. És ugye 31-én volt a műtét, és olyan érdekes, hogy nekem a számok tényleg olyan jelentőséggel bírnak az életemben, mert a legelső, ez a súlyos hasi műtét, az ugye 2006-ban volt, és akkor is május 31-e, illetve akkor is 31-e volt, csak akkor május, most meg augusztus. És úgy tudtam imádkozni, hogy akkor is meg mentettél, és kérlek, hogy most is ments meg, de legyen meg a te akaratod. Szóval ez csak én tudom, mert én végigéltem, hogy hát ez borzalmas nagy harc, és mindenkinek azt mondom, ha nem lenne hitem, én ezt nem tudnám végigcsinálni. Mert ugye most volt a szövettan eredmény, az Andrással, a tiszteletes úrral már tudattam, pozitív lett a szövettan, ugye az nem jó. És mikor olvastam, akkor épp a klinikán voltam, mikor a kezembe adták a szövettan, éj eredményt, és hát persze, hogy rögtön elsírtam magam, mikor olvasom, hogy itt meg ott szóródások vannak, és egyértelmű a kiújulás megint, és rögtön az az ige jutott eszembe, hogy szenvedések által teszi tökéletessé a megszentelteket. Ez volt az egyik, ami meg tudott nyugtatni. A másik meg az, hogy olyan áldott orvosok kezében vagyok folyamatosan a betegségem óta, hogy ez is a mindenható Isten kegyelme és szeretete, hogy mikor az orvosom megműtött, mondta, hogy ugye találkozunk a szövettan eredménye után. Elmentem hozzá, és akkor rögtön azzal kezdte, hogy tudom, hogy pozitív lett, és rögtön ott előttem a magárendelésnél fogta a mobiltelefonját, és egy kiváló szaktekintét, most már tudom, hogy egy nagyon kiváló onkológust hívott fel. Már a tisztetes úrnak is mondtam, hogy mikor személyesen találkoztam az onkológussal, megadta nekem is az elérhetőségét, névjegykártyát adott, és rögtön felhívta a figyelmemet, hogyha bármely ismerősöm van, aki ilyen betegséggel küzd, felhívhatják, tanácsot kérhetnek vele, vagy tőle, és ő szívesen áll mindenki rendelkezésére. Ma is ugyanezt elmondtam, mert épp ma találkoztam vele, és tehát ugye visszakanyarodva, hogy az orvosom, aki megműtött, akivel folyamatos kapcsolatban vagyok a mai napig tud minden leletemről, ő felhívta ezt az onkológust, és ő kérte kifejezetten, hogy nézzen meg engem, egy időpontot kért, egy találkozót, hogy találkozhassak vele, és ez 2 hete történt meg, akkor találkoztam vele először, és hát ezt is az Isten kegyelmének és szeretetének tartom, hogy annyira szóval tényleg a tenyerén hordoz, hogy ezzel a szóval éljek, hogy és annyira minden orvos a szívén viseli a sorsomat, hogy ez a mai világban, én úgy gondolom, ez nagyon ritka dolog. De hát ugye ez ugye az ember is kell, mert én is elmehettem volna tőle utána, amikor megvolt a műtét, és rendszeresen tudattam vele, hogy a betegségem milyen fázisban tart, viszem a leleteimet, 1 évben 3-szor mentem hozzá. Tehát, és én ezt úgy gondolom, hogy csak is ez a célra vezető. És hogy nem szabad feladni, mert ugye én is most is romokba heverhettem volna, feladhattam volna, hogy én már elég volt a sok szenvedésből, mert 18 darab kemoterápiás kezelést kaptam eddig, és aki hallott már erről a kemoterápiás kezelésről, hát tudja, hogy borzalmasan megviseli az embert. Ugye hányingerre jár, gyengeséggel jár, rosszul léttel jár, és hát sokan ezután ugye depresszióba esnek, és feladják, hogy ők már nem szenvednek, és hogy amíg az Úristen élteti az embert, minden vizsgálatra, minden kontrollvizsgálatra, CT-re, MR-re, vérvételre el kell menni, mert csak úgy tudják nyomon követni az embernek az állapotát. És ha rosszabbodnak, csak akkor tudnak segíteni. Tehát, hogy az ember feladja, nem megy, én már nem akarok szenvedni tovább, ha ezt mondja, akkor sajnos bekövetkezik a legrosszabb. Úgyhogy, hát akkor most felolvasnám az áhítatomat. Újjászületés. Olvassuk Máté 11:28-30. Részeket. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. 1 Péter 5:7. 2006. május 25-én kétoldali rosszindulatú petefészek daganatot diagnosztizáltak nálam. Ezzel a súlyos betegséggel szembesített a főnővér, mielőtt még megjött volna a szövettan eredménye. Tudtomra adta, hogy ők 50%-ot tudnak adni a túléléshez, de a betegnek kell hozzátennie a másik 50%-ot. Ebben a pillanatban a következők futottak végig az agyamon. Nekem meg kell gyógyulnom. Ott a férjem és az akkor még 13 éves kislányunk, és ott vagyok én. Most fog érettségizni, ez csak úgy zárójelben, hogy ez is megadatott. Mindent el kell követnem a teljes gyógyulásom érdekében. A műtét előtti éjszaka kétségbe esve imádkoztam a teljes felépülésemért. Szívből jöttek a gondolataim. A műtő felé vezető úton nem féltem semmitől. Hatalmas erőt kaptam mind ahhoz, amin keresztül mentem. Megérhettem 50. születésnapomat is, most már az idén az 52-et is. Az Úr kegyelme és szeretete révén olyan orvos és főnővér kezébe kerülhettem, akik mind szakmailag, mind emberileg maximálisan mindent elkövettek a gyógyulásomért. Az Úrhoz fordulhatunk bizalommal minden élethelyzetben. Imádság! Urunk, erősítsd meg azok szívét, akik nem hisznek a gyógyulás erejében. Amen. Hogyan erősíthettem meg a lelkem minden nap? Imádkozzunk a rákos betegekért. Én úgy gondolom, hogy ez az áhítat tényleg önmagáért beszélt, és ami csodálatos, hogy nem gondolkoztam ezeken a mondatokon, leültem, és egyszerűen a Szentlélek adta a gondolatokat, és ezt vetettem papírra. És ha megengedik a testvérek, még egy gyönyörű szép verset szeretnék felolvasni végezetül, amit biztos önök közül, mert már ide is járt a gyülekezetbe, a Bató Erzsike, mert én zuglói gyülekezetből jöttem, és nagyon jó volt vele a kapcsolatom. És több versét elhoztam, de hát nem szeretném az időt húzni, de ez a legkedvesebb számomra, amit szeretnék felolvasni, és ez akár a zárszó is lehet. Van szeretet. Szeretetet jelenthet egy szárvirág. Ne nézd az értékét, a sarka déli báb. Haszon lesés vagy érdek csupán, az élet sokszor becsapott már csúnyán. Külső pompa, díszes öltözék, belül rúd sátán fejleszti erejét. Nem lehet győztes a szíveken, szeretet fénye tündököljön a szemeken. Akad egy szál virág, friss, akár mezei, az emlékezés szeretetet éppen úgy jelenti. A tiszteletatásra előbb-utóbb lenne idő, ha szíved tiszta, nem az ördög készíti elő. Önző törekvés úgy is porba hull, mézes madzakként előttünk elvonul. Te tudod, űzd el az álomképeket, ez elromlott világ hideggé teszi a szíveket. De van még szeretet és egy szál virág, az Úr velünk van, kérjed, ő megáld. Nem lehetünk restek, sürget az idő, Isten új alkalmat ad, ő készíthet elő. A díszes külső sokszor belső nyomort mutat. Igyekezz, keresd meg Jézushoz az utat. Köszönöm szépen.
Esetleg arra van volt, hogyha valaki akar kérdezni.
Persze, csak nyugodtan tessenek. Bármire szeretettel válaszolok, amire tudok. És még azt szeretném elmondani, hogy épp ma voltam az onkológusomnál, a kezelőorvosomnál, és úgy volt, hogy onkotímre kell menni. Ez az onkotím, ez azt jelenti, hogy kezelések előtt egy 10-valahány fős csoport, orvoscsoport, 14-15 főből álló orvoscsoport előtt meg kell jelenni az embernek, az összes lelettel, és ők eldöntik, hogy milyen típusú kezelést adnak. 6, illetve 12 kezelésről van ez szó, mert ezt kaptam 2008-ban, és 12 darab kezelést, úgyhogy azt mondtam, abba belepusztulok, amiről az előbb beszéltem, és 2006-ban a betegség, illetve a nagy hasi műtét után kaptam első 6-ot. És akkor még ugye az volt a protokoll, hogy én meg se éreztem azt az első házot, és még csodálkoztak is az emberek, hogy nem voltál rosszul, ott kérdezgették, és hát mondtam, hogy nem. Hát aztán később megtudtam, hogy miért nem, mert akkor ugye az volt a protokoll, hogy 10 órán keresztül ment be a méreg az ember szervezetébe, és az egyáltalán nem viselt meg. De most már sajnos az a protokoll, mivel kevés a nővér, rövid a munkaidő, hogy 8-an vagyunk egy teremben, és 3 óra alatt megy a méreg. És ez az én szervezet, de szerintem mindenki össze, ez annyira megvisel, hogy már a harmadiknál 2008-ban pedig akkor megelőzésképpen kaptam, tehát negatívak voltak a leleteim, és akkor dönthettem volna úgy is, hogy kérem, én nem fogadom el, miért bombázzák az én szervezetemet, de én tudtam, hogy ugye az Úristen a javamat akarja, és igenis mindent el kell fogadni. És hát csak ezt tudom mondani mindenkinek, hogy csak az Istenre, tehát ő hozzá fohászkodni, imádkozni, hát most is csak azt kértem, és ennél a betegségem is sajnos olyan dolgok is előfordulnak, hogy úgynevezett folyadékgyülem kerül az ember szervezetébe, amit az orvosok se tudnak, hogy keletkezik a folyadék, egyszerűen van. De az csak a kemoterápiás kezelés szünteti meg. Képzeljék el a testvérek, hogy engem olyan sokan szeretnek, még a Bosnyák téri piacon is több emberrel nagyon jó a kapcsolatom, és hát én tudnak az én betegségemről, és ugye amikor ilyen állapotba kerültem, mindig elpanaszoltam, hogy most sajnos folyadékgyülem van, és mindenki, aki szeret, ilyen természetes gyógymódokat mondott, és például az egyik néni mondta, hogy Izuka, minden nap egyen egy gyereszt fokhagymát, keverje ki egy teáskanál mézzel és pár csepp citromlével. A mai napig is ezt eszem, de már azóta mondták, hogy a gyömbért is rágjam, illetve én rágom, valaki mondta, hogy reszelje, de gondoltam, hogy így sokkal hatékonyabb. Mind a kettő nagyon erős gyulladáscsökkentő hatása van, és 2008 októberében került felszínre először ez a folyadékgyülem, és mikor mentem, akkor mentem az onkotím elé a pozitív lelettel, hogy ugye volt ez a szabadhasi folyadék, és ott volt utána már a negatív lelet, a jó lelet, hogy felszívódott a folyadékgyülem, és az egyik orvos nem akarta elhinni. Azt mondta, hogy azt mondom, én ezt nem hiszem el. És ott újból elküldött ultrahangra, ott az onkotím előtt, ott legalább egy órát ott voltam, visszamentem a negatíva jó lelettel, és akkor már kénytelen volt elhinni. Tehát, hogy tényleg, hogy egyrészt ugye, hogy kérj, amit a tisztetes úr is mondott, a kérés, hogy kérjetek, ugye a Bibliával is, a kérjetek, adatik néktek, zörgessetek, megnyittatik néktek, és hálákat adni, mert nem elég kérni, hát én folyamatosan megköszönöm, amikor felkelek reggel, rögtön az az első, hogy köszönöm Uram, hogy ismét felébredtem, és neked szolgálhatok. Tehát ez csak így megy, hogy szüntelenül imádkozzatok, hálákat adjatok. És hát ugye most is tudom, ma tudtam meg, hogy nem kell az onkotim elé mennem, hanem már konzultált az én kezelő, ő is egy nagyon-nagyon rendes kezelőorvos, és még azt is zárójelben hozzáteszem, hogy nagyon nehéz természet, tehát az embernek alkalmazkodni is maximálisan kell, tehát félre kell tenni azt, hogy velem ne beszéljenek így. Igenis az embernek érdekét szolgálja, hogy meg lehet mondani finoman mindent, és ennek ellenére, hogy egy ilyen nehéz természetű ez a főorvosnő, akihez tartozom, hát sokan már sírva mentek el tőle, de engem szeret, hála Istennek, de nagyon jó szakember, és ő mondta, hogy nem kell az onkotim elé mennem, hanem már megmondja, hogy 6 kezelést kell kapnom, és a másik, amit fontosnak tartok, hogy mindent kérdezzen az ember. Tehát mert én is, ha nem kérdezzem meg, hogy most mikor kell mennem az onkotímre, hány kezelést, 6-ot vagy 12-t, nem mondta volna. Nem mondta volna, csak akkor derült volna ki, mikor ugye az első kezelésre megyek. Tehát bátran kell kérdezni az embernek, bármi, ami a szívét, lelkét nyomja. Úgyhogy tényleg csak ezt tudom mondani, hogy ez nagyon nehéz. A kettes számú szülészet és nőgyógyászati klinikán volt a műtét is, amit nagyon fontosnak tartok még, hogy ugye szokták mondani, én mindenkinek azt mondom egyszerűen, hogy mindenkiben van ugye első-belső hang. Szóval az első-belső hang ugye az a Szentlélektől, az Úristentől van, és arra kell hallgatni. Ha már azt elhessegetjük, és nem arra hallgatunk, ugye jön a kísértő, akkor már az ember rossz úton halad, és sajnos én is volt, hogy belestem benne a csapdába, de azért is szükség volt arra, hogy igenis rávilágítson az Úristen arra, hogy mindig rá kell hallgatni. És igenis kellenek a próbatételek, mert azáltal erősödünk hitben is, és azáltal tudunk még jobban imádkozni, és még jobban az Úristenbe kapaszkodni. És meglátni azt, hogy csak ő tud segíteni, mert mi a mi nyomorosságunkon nem tudunk. Úgyhogy hát tényleg ezt... Nincs. Jó, én is nagyon szépen köszönöm.